Viharos történelem, diktatórikus évtizedek. És persze katonatisztek, akik az uniformishoz már nem, csupán a hatalomhoz ragaszkodnak. Így a terepszínű egyenruhákat finomszabású, elegáns öltönyökre cserélték. De vajon milyen ma az élet Burmában, ahol a hadsereg határozza meg a politika irányvonalát, és természetesen az ország mindennapjait? Lukács Csaba újságírót Nárai Balázs kérdezi.
Myanmar, leánykori nevén Burma. Bár a legutolsó dolog, ami erről a dél-kelet-ázsiai országról eszünkbe juthat, az egy szende leányzó. Az ország sok-sok szörnyűségen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Igaz, most a rendszerváltás lázában égnek. Bár tegyük hozzá, hogy ezt a rendszerváltozást az 1962 óta hatalmon lévő katonai hunta vezényli. Igaz, már az egyenruhát öltönyre cserélték a tábornokok. Lukács Csaba újságíró az elmúlt hetet az 1989 óta Myanmarnak hívott Burmában töltötte.
Alapvetően egy diktatórikus rendszernek a döntése volt, hogy egy új államformát vagy egy új országnevet találjon ki, de azért tartják mégis nem rossz ötletnek, mert Burmában a burmaiak, a burmai nemzetség van többségben, és így a kisebbségek is magukénak tudják érezni az országot, hiszen amikor Burmát mondtak, akkor a többi és 135 különböző kisebbség és nemzetiség él az országban, esetleg úgy érezhette, hogy hát őket akkor nem értik bele ebbe az országba, tehát a Myanmar is egy ma már elfogadott dolog, de a világ, és főleg hát az Amerikai Egyesült Államok azt mondja, hogy ez egy diktatórikus rendszernek a találmánya, és ők következetesen Burmának nevezik az országot.
De ez az út pontosan a demokratizálásról szólt.
Egy nagyon érdekes helyzet van most Burmában. A tábornokok lemondtak önként, vagy úgy tűnik, hogy önként a hatalom egy részéről, de ahogy a helyiek fogalmaznak, a tábornoki egyenruhát öltönyre cserélték, de a tényleges hatalom még a kezükben van. Annyi változás történt az elmúlt években, hogy az ellenzékieket, a különböző politikai foglyok jelentős részét elengedték. Többek között 15 év házi őrizet után Aung San Suu Kyi is, hogyha jól ejtem a nevét, ő is most már szabadon járhat a világban. Voltak választások, egy bizonyos szegmense a parlamentnek ma már az ellenzék kezében van, de a többség még mindig a tábornokok, tehát gyakorlatilag a hatalmat a tábornokok gyakorolják. Külföldi szemmel az látszik, hogy lényegesen nagyobb a szabadság, tehát most már a külföldiek szabadon mehetnek az országban, az országon belül is. Például én is meglátogathattam azt a fővárost, amely 6 évvel ezelőtt, amikor legutóbb voltam Burmában, szigorúan tilos volt külföldiek számára.
Az ember megérkezik nyilván repülővel.
Igen.
Kilép a repülőtérről. Mit lát?
Hát elsősorban azért még mindig nagy szegénységet. 50 vagy 60 millió burmai 80%-ánál nagyobb része az napi $2-nál kevesebb összegből él. Ami ugye most 500 forint, elképzelhető, hogy abból hogyan lehet megélni. Tehát nagyon komoly szegénység van.
Nyilván az árszínvonal azért.
Bizonyos értelemben az árak nyilván alacsonyabbak, élelmiszert például, de a rendszerváltásból ők is megkapták azt a nem várt ajándékot, vagy azt a nem várt következményt, hogy elképesztően elkezdtek fölfele menni az árak. A Baptista Szeretett Szolgálatnak egy programját visszük, és a kollégáim néhány héttel ezelőtt voltak Burmába, és akkor $1 7500 kiatot kaptak, ma már $1 8300 kiatot adnak a váltók, tehát a pénzük az nagyon gyorsan értéktelenedik el, és például a szálloda árak az elmúlt 5 évben meg 3-szorozódtak.
Egy ilyen program során ki az, akivel találkoznak?
Ez nagyon érdekes volt, mert 18 különféle nemzetiségből jöttek diákok. A külügyminisztérium írt ki egy pályázatot, és az volt a hivatalos címe, hogy vezetők képzése és a demokráciai átmenet tapasztalatainak az átadása. Magyarán mi a kelet-európai átmenetek tapasztalatait tudtuk átadni nekik, remény szerint sikerrel, és ugyanakkor humanitárius krízishelyzetekre is fölkészítettek őket. Burma egy nagyon kitett ország különböző természeti katasztrófáknak. 2008-ban, hogyha jól emlékszem, volt a Nargis ciklon, amelyben 130 ezer ember meghalt, tehát ők nagyon nagy rendszerességgel szembesülnek különböző természeti csapásokkal, és ezeket a civil szervezetek vezetőit, ezek jellemzően vallásos alapítás civil szervezetek. Ez is nagy szó, hogy egyáltalán ilyen lehet Burmában, mert 6 évvel ezelőtt nem nagyon lehettek. Tehát ezeknek a vezetőit készítettük föl arra, hogy mi a teendő vészhelyzet esetén, és hogy egyáltalán mi várható a rendszerváltással, milyen új szociális és egyéb humanitárius problémák adódhatnak.
Abban a környezetben vajon milyen szociális problémák adódhatnak? Nyilván hajléktalanság az lehet, de más módon jelentkezik, mint mondjuk Magyarországon, ahol a tél az egy krízis időszak.
Szerencsés klíma van, tehát ott a hajléktalanság az nem nem akkora kérdés. Alapvetően olyan típusú problémáik vannak, ami a harmadik világra jellemző, a gyerekmunka, nagyon sok a gyerekkatona, nagyon gyakran eladják a szülők a gyerekeket különböző anyagi juttatások reményében. A nők kihasználtsága egy nagyon akut kérdés, különböző emberi jogokat nem tartanak tiszteletben, az éhség szintén egy komoly probléma, és hát minden olyan, ami a nagyon szegény társadalmakra jellemző, tehát sokkal inkább kitettek a különböző fertőzések, járványveszélyekre, és hát mint említettem, a természeti csapások.
Sokszor felmerülő kérdés megint csak, hogy a nyugati demokratizálás az milyen mértékig legyen, menjen végbe egy-egy országban, anélkül, hogy mondjuk a kultúrát feladja.
Nagyon ügyeltem, én is előadásokat tartottam, és egyrészt nem akartam elvenni a kedvüket a rendszerváltástól. Tehát azért valljuk be, a kelet-európai rendszerváltás nem egy fáklyás menet. Magam is megdöbbentem, amikor megnéztem a számokat, hogy például Magyarországon 89 után az első három évben elvesztettük a munkahelyek egyharmadát. És egészen a 2000-es évek elejéig tartott, amíg elértük a 89 előtti egyfőre első jövedelem színvonalat. Tehát óriási eséssel járt a rendszerváltozás, és óriási illúzióvesztéssel, hiszen az emberek azonnal kolbászból a kerítés illúzióját várták, és helyette egy nagyon kiózanító valóság jött. Tehát ott is most az a 89-es hangulat van Burmában, mindenki szép és gondmentes jövőt vár, és nekünk az volt a feladatunk, hogy a civil szervezetek vezetőit legalább fölkészíteni arra, hogy lesznek a rendszerváltozásnak vesztesei, és ezekkel valamit kezdeni kell. Nyilván az a rendszerváltás nem a kelet-európai rendszerváltás lesz. Egyrészt ott a tábornokok úgy tűnik, hogy elszánták magukat egyfajta ilyen lassú átmenetre. Nem lesznek olyan drasztikusak a változások, mint nálunk. Még afelül is vannak kétségek, hogy ez valóban változás lesz-e, és nem gondolják meg magukat néhány hónap után. 2015-ben elnökválasztás lesz, és már volt rá példa Burmában, hogy az ellenzék nagyon megnyert egy választást, az egy parlamenti választás volt, és utána a katonai vezetés azt mondta, hogy akkor vegyük úgy, hogy nem is volt választás, és maradtak hatalmon.
Igen, hát ez egy kérdés, hogy az öltönyt nem cserélik-e vissza egyenruhára.
Ez is benne van a pakliban, de mindenképpen a folyamat lassabbnak tűnik, és lassabb lesz, és nyilván egészen más hangsúlyokkal, mint nálunk, tehát itt nem az a cél, hogy olyasféle dolgokat rájuk kényszeríteni, ami nem az övék, hanem azokat a tapasztalatokat megmutatni, amit mi már megéltünk, hogy ne a saját bőrükön tapasztalják meg megint, vagy ne legalább a másik hibájából tanuljanak. Tehát nyilván majd az ottani politikai elit dönti el azt, hogy adott esetben mondjuk a nőjogi szabályozásokból, vagy a gyerekjogokból mi az, ami az ottani kultúrába belefér, és mi nem. Mi nem törvényeket próbáltunk rájuk kényszeríteni, egy civil szervezetnek nem is ez a feladata. Baptista Szeretetszolgált azt adta át, amit tud, hogy katasztrófa helyzetben mit kell csinálni, hogy lehet minimalizálni az emberveszteségeket, és egész egyszerűen, hogy lehet több embert átvezetni súlyos szociális helyzeteken úgy, hogy minél kevesebben legyenek vesztesek.